Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, az élő Istennek az igéjét ma este a Márk evangéliuma 8. fejezetéből fogom olvasni, a 11. verstől a 21. terjedő versekből. Hogy az élő Isten ma este miképpen szól hozzád, a Márk evangéliuma 8. fejezetéből olvasom, a 11. verstől kezdődőleg, fennállva alázatos szívvel hallgassuk az igét. Kimentek hozzá, azaz Jézushoz a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt kívántak tőle, ezzel kísértették. Jézus felsóhajtott lelkéből, és így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét beszállt a hajóba, és elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóba. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre? Nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Szemetek van, mégse láttok? Fületek is van, mégsem hallottok? Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Uram, ha nem nyitod meg a szemünket, nem látunk. És Uram, hogyha nem nyitod meg az értelmünket, nem értjük, amit mondasz. A bűn miatt, Uram, sötétség borult ránk, és csak a sötétbe tapogatózunk, és nem értjük, Uram, a Te akaratodat, nem értjük a Te beszédedet, nem értjük azt sem, hogy mit akarsz velünk. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk és a lélek által, ma este oszlass szét elménknek és lelkünknek a tompaságát, a sötétségét. Ma este, Uram, jöjj a Te világosságoddal, és készítsd el a röntgenképünket, Uram. Hadd lássuk meg saját bensőnket, saját magunkat. Hadd ocsúdjunk fel, Uram, az álomból, a halálnak az állapotából. Uram, világosíts be oda, ahova nem jutottak be se pszichológusok, se pszichiáterek, se lelkészek, se az élettársunk, se az anyánk, se az apánk, ahova csak Te tudsz bejutni, a mélyre, Uram. Segíts ma este a mélyre elvezni. Segíts ma este újra kivetni a hálót, fogásra. Segíts, Uram, hogy ma este egy áldott találkozásunk legyen veled, és világossá váljék az életünkbe minden. A múltunk, a jelenünk és a jövőnk is megvilágosodjék. Könyörülj meg, Uram, hogy letehessük a bűnt, és életcélunk lehessen a neked való szolgálat és a szerinted való élet. Hallgass meg imádságunkban, és szólj hozzánk a te kegyelmedből. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvér. Drága testvérek, jól mondta lelki pásztor testvérem, hogy Isten nagyon jól tudja azt, hogy hányan vagyunk itt. Isten nagyon jól tudja azt is, hogy kinek közülünk van felírva a neve az életnek a könyvébe, és kinek van, ahogy Pintér Béla énekli az egyik énekébe, és a Jeremiás próféta könyvébe meg van írva, hogy a tőle elpártolóknak a nevét a homokba írják, az őt követőknek, a hűségeseknek a nevét az élet könyvébe írják, a tőle elpártolóknak és a tőle elmenőknek a nevét a homokba írják, azt elviszi a szél. A mennybe írt nevek azok megmaradnak örökké. És drága testvérek, Isten, ha én netalán az este nem is láttam, az Isten nagyon jól látta azt, hogy kiemelte fel a kezét. Isten nagyon jól tudja azt, hogy miért emelted fel a kezedet. Isten ismeri a szívednek a legbelsőbb rejtett zugait, titkait, ismeri a vágyadat, hogy őt akarod-e tiszta szívből követni, ismeri a gondolataidat, Isten tökéletesen lát ma is, ismer téged ma este. És drága testvérek, újra szeretnék emlékeztetni azokat, akik már voltak, és ne talán azokat, akik ma este vannak először ezen az evangelizációs sorozaton, hogy ennek az evangelizációs sorozatnak a címe és a célja az, hogy te valamiképpen eljuss a halottakból való feltámadás. Hogy te, aki ma este itt vagy, nem a másik, nem a szomszédod, nem az anyósod, nem más, hanem te, aki itt vagy, eljuss a halottak közül való feltámadásra, vagyis kijöjj egy halott vallásos, netalán ateista életből, és megismerd az élő Istent. Azért, drága testvérek, mert a halottak közül való feltámadásra, a bűnből való kijövésre egyetlen egy módot adott az Isten, egyetlen egy ajtó van, egyetlen egy megoldás van, és ez Jézus Krisztus. És az új életre nem lehet eljutni másképpen, csak Jézus Krisztuson kívül. Nem kerülheted meg a keresztet. Nem kerülheted meg a keresztet. Nem kerülheted meg Jézust. Előbb vagy utóbb minden ember szembesül vele. Isten azt mondja az ő igéjébe, hogy egy követ tettem le a Sionon. És Isten azt mondja, valaki vagy ráépít erre a kőre, vagy ráépíti az életét erre a kőre, és akkor annak megmarad, amit ráépített, a házassága, az élete, a jövője, a családja, vagy Isten azt mondja, aki nem, az nekiütközik ennek a kőnek, és összetöri magát rajta. Van, akinek, drága testvérek, Jézus és az evangélium a megütközés köve. A megütközés, a megbotránkozás köve lesz. És el nem tudja képzelni, hogy ez a hátszegi lelkész miről beszél itt a szószéken, mert neki van vallása, ő a templomba jár, ő adakozik, ő már ezt tett, templomot meszelt, templomot renovált, templomot épített, presbiter volt, és Jézus megütközés köve. Megütközik azon, hogy Jézus az egyedüli út a mennybe. Na most, drága testvérek, Isten szeretném nektek elmondani, hogy mindent elkövet azért, hogy egy ember üdvözüljön. Isten minden tőle lehetőt megtesz azért, hogy te ne kárhozz el, az életed ne a kárhozatba érjen véget, mert a tegnap este nem kérdeztem meg, hogy tudja valaki azt, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy valaki a pokolba jusson. Mit kell tenni, testvérek? Nagyon jó, semmit. Így, ahogy születtél a bűnbe, így, ahogy vagy, nagyon biztos úton tartasz a kárhozat felé. Ha meg akarsz menekülni a pokoltól, ha meg akarsz menekülni a kárhozattól, akkor meg kell térni. Ha a pokolba akarsz jutni, nem kell tenni semmit. Oda mész. És éppen ezért, drága testvérek, az Isten megtesz mindent azért, hogy az ember üdvözüljön, mert szereti az embert. Átérezted-e valaha az Istennek a fájdalmát, amikor egy ember elveszik? Amikor egy ember elkárhozik? Mert akkor, testvérek, ma este hazamennétek, és megállnátok a házatok közepén a családotokba, és azt mondanátok, hogy álljunk meg. Álljunk már meg. Álljunk már le, a kárhozat felé megyünk. De nem, nem. Hagyod, hogy menjen a csónak. Hagyod, hogy ússzon a csónak az árral, és körülötted kárhoznak el a gyermekeit, és körülötted kárhoznak el a testvéreit, és majd a pokolba te is azt mondod, amit a gazdag, hogy még maradt 4 testvérem otthon, meg 5. Menjen el Lázár, és Isten azt fogja mondani, vannak ott, akik hirdessék az igét. Ha rájuk nem hallgatnak, az se győzi meg őket, ha valaki a halottak közül támad fel. Jézus azt mondja, nem adatik jel ennek a nemzedéknek, csak a Jónás próféta jele. Az a jel adatik, hogy emberek fognak kijönni Székesfehérváron a halálból, a sötétségből, és te látni fogod Jónást. Látni fogod Jónás próféta jelét, ahogy embereknek változik meg az élete. Csak ez a jel adatik. Csak ez a jel adatik ennek a nemzedéknek, de ez elég bizonyság ahhoz, hogy valaki higgyen. Viszont, drága testvérek, Isten mindent megtesz azért egy ember életébe, hogy egy ember eljusson oda, hogy kimondja a száján, Úrnak vallja Jézust. Isten mindent megtesz, habár a kereszten mindent megtett. De beszéltem a kegyelemről, meg az irgalomról. Az ő irgalmasságából mindent megtesz, hogy egy ember eljusson az üdvösségre. És drága testvérek, Istennek ehhez, hogy egy embert eljutasson az üdvösségre, 2 módszere van. És ma este erről a 2 módszerről szeretnék nektek beszélni. Az első módszere az Istennek, hogy eljuttasson téged az üdvösségre, az örök életre, az a kenyerek. Az a kenyerek. Drága testvérek, hiszitek, hogy ma is van kenyér megsokasítási csoda? Hiszitek? Mert én hiszem, hogy van. Én hiszem, hogy van. Más életéből is, és az én életemből is. Egy időben Parajdon szoktunk pihenni a családommal az ottani sóbányába, és egy nagyon kedves családnál szálltunk meg. A férfi testvérem ott már hazaköltözött, ő református volt, Bözsi néni pedig katolikus. És mindig kedvesen fogadtak, és este, amikor jött a bivajcsorda haza, akkor mindig kiültünk az én testvéremmel a kapuba, és egy este, amikor csillagos volt az ég, akkor elkezdtünk beszélgetni, és azt mondja nekem a kis öreg, nézze csak, tiszteletes úr, ezt a házat. Amikor idejöttem Bözsi nénivel, akkor azt mondja, volt egy kanalunk, egy lábosunk, volt egy ágyunk, egy asztalunk, meg 2 székünk. Most nézze meg, 3 szoba, tele muskátlikkal a tornác, gyönyörű muskátlisor, gyönyörű világos kert, 3 szoba fürdőszobával, csak a vendégeknek, panzió. Azon kívül hátul én Bözsi nénivel, És ott van a csűrem, a pajtám, jönnek be a tehenek, a jószágaim, és azt mondja, a fiamnak építettem egy gyönyörű újházat, meg vettem neki egy autót. És rám néz a kis öreg, és azt mondja, hogy tiszteletes úr, ha valaki nekem ezt 40 évvel ezelőtt mondja, intettem volna neki, hogy baj van a fejeddel. Drága testvér, én csak arra kérlek ma este, hogy emlékezz vissza, hogy honnan indultál. Emlékezz vissza arra, hogy mivel kezdted, és hogy mennyivel kezdted. És akkor menj haza erről az Isten tiszteletről, és nyissál már be a kamrádba. És nyissál már be a szobádba, és ha kell, menj be a pincédbe. És nézd meg, hogy mi van benne, és aztán gyere vissza, és mondd meg nekem azt, hogy nincsen kenyér megsokasítási csoda. Hogy az Isten nem tud 5000 kenyérből, ha akar, megelégíteni 5000 embert. Drága testvérek, engem 15 évvel ezelőtt azért helyeztek a hátszegi medencébe, fedél nélküli templomok közé, 5 templomnak úgy vettem át, hogy nem volt fedele, 9 gyülekezetbe eltemettem az utolsó magyart, van most 3 gyülekezetem, amelyikben van még 2 magyar, azok is 80 éven felüliek, és azért helyeztek ebbe a gyülekezetbe, azt mondták, hogy úgyis éhen fogok halni. Hallottam a túlsó szobába, hogy beszélgetnek, azt mondták, hogy úgyis feladom. Tegyük oda a családjával, éhen fog halni. És drága testvérek, azon az estén, amikor megkaptam a kihelyező papíromat, erre az Isten háta mögötti vidékre, teljesen vad románság közé, azon az estén jött az én Istenem, akinek én azelőtt évekkel letettem az életemet, a családomat, meg a jövőmet a kezébe. És azon az estén ez volt az ige, Jákob, Jákob, ott ültem az asztal mellett a kinyitott Bibliával. És Jákob azt feleli, itt vagyok, Uram, állok rendelkezésedre. Uram, nem azért lettem lelkipásztor, hogy pénzt keressek, hogy nyerjek. Uram, nem azért lettem lelkész, hogy a saját fejem után menjek valahova, mert ott jó. Uram, amikor lelkipásztor lettem, akkor úgy mentem, hogy állok rendelkezésedre. Küldhetsz, ahova akarsz. Itt vagyok, Uram. És Isten azt mondja Jákobnak, Jákob, ne félj oda alá menni, mert én veled megyek. És itt befejeződött az ige. Akik meg akarjátok nézni a 2000 március 1-i bibliaolvasó kalauzba, hogy este milyen ige volt, ezt az igét fogjátok megkapni, ha visszakeresitek. Isten azt mondja, Jákob, elég neked az, ha én a mindenható Isten veled megyek? És megálltam ott, és az Isten a lelkiismeretemen keresztül azt kérdezte, Bódis Miklós, mi kell neked? Egy bőrönd euró? Az nagyobb biztonság a gazdasági válság idején? 12 bodyguard a románok közé, hogy kísérjen, hogy nehogy hozzád nyúljanak? És azt válaszoltam, Uram, nekem mindennél többet ér, hogy te a mindenható Isten velem jössz, nekem ennyi elég. Jézus, amikor tanakodni kezdenek, hogy nem elég a kenyér, egy kenyér van a hajóba, azt kérdezi, hogy mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyér? Hát amikor az 5000 embernek nem volt kenyér, hány kenyeretek volt? Akkor nagyobb volt a szansz. És ezek azt mondják, hogy 5 kenyerünk volt. És amikor a 4000-nek osztottuk széjjel a hetet, akkor hány kenyeretek, mennyi maradt? És mondják először, hogy az 5000-nél 12 kosár, és amikor a 7000-nek adtuk a 7 kenyeret, akkor mennyi maradt? És azt mondják, hogy 7 kosár. És Jézus azt mondja, hát még mindig nem értitek. Még mindig nem értitek? Testvérek, mit kellett volna megérteni a hajóba az egy kenyérrel? Tudjátok, hogy mit? Hogy nem az számít, hogy neked hány kenyered van otthon. Nem az számít, hogy most mennyi forint van a zsebedbe, vagy otthon a bankszámládon. Hanem tudod, hogy mi számít? Az számít, hogy ott van-e Jézus a hajódba, vagy nincs. Ez számít, testvérek. Ott van-e Jézus az életedbe, vagy nincs? Ott van-e Jézus a családodba, vagy nincs? Ha Jézus ott van, akkor elég lesz az egy kenyér. Ha nem lesz, ha nincs ott Jézus, akkor lehet kenyér bármennyi, soha nem fog elég lenni. Elég-e neked Jézus? Megtanultad-e a leckét? Ott van-e Jézus az életedbe, a szívedbe? Ott van a családodba? Van kihez hozzám oda menni a szükségeddel? És drága testvérek, lementünk erre az Isten háta mögötti vidékre, és én azon az estén kötöttem egy szövetséget az Istennel. Tudjátok, miből állott a szövetség? Azt mondtam, Uram, ha minden héten adsz nekem egy doboz Delma margarint, olyan viszonyban vagyok az Istennel, hogy a márkát is megmondom neki. Ha adsz nekem minden hétre egy doboz margarint, és a négy tagú családomnak egy veknit, én nem foglak téged megtagadni. Ennyi volt a szövetség. És drága testvérek, itt vagyok Székesfehérváron, és 15 éve nézem Hátszegen az asztalt, reggel, délbe, este. És bizonságot teszek előttetek, még soha nem volt csak Delma margarin is vekni az asztalon. Tudjátok, hogy miért? És ha akarjátok, lemegyek, hogy nézzétek meg, hogy a cipőm nincs elszakadva. És a nadrágom nincs elnyűve. Mert nekem az az Istenem, aki azt mondta a népének, 40 évig úgy foglak vinni téged a pusztába keresztül, hogy a cipőd nem fog elszakadni, és a ruhád nem fog elnyűvődni, és te megtudod a pusztába, hogy én az Úr vagyok az Isten. Én fakasztok vizeket a mélységből, és én adok majd neked mennyei eledelt a magasságból, és én gondoskodok rólad, mert hűséges Isten vagyok. Testvérek, azért vagyok ma itt, mert hűséges az Isten. És a bódis családnak azóta van Hátszegen egy bizonságtétele. Dávid írja öreg korában a 37. Zsoltárban a következőt. Megöregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatott lenne az igaz, vagy a gyermeke oda jutna, hogy kenyeret kéregessen. Azt írja Dávid, megöregedtem, sok mindent láttam, de egyet nem. És ha Dávid nem látta, te se fogod látni, soha. Mit? Hogy elhagyatott lenne az igaz, vagy a gyermeke oda jutna, hogy kenyeret kellene kéregessen. Drága testvérek, hadd mondjam el nektek, hívő testvérek, a gazdasági válság nem a hívőknek van. A krízisek nem az Isten népének vannak. A gazdasági válság azoknak szól, akik az Isten nélkül járnak kinn a világba. Az Isten népének ez szól. Az Isten népének az ígéretek vannak. És az ígéretek azt mondják, hogy a hegyek megmozdulhatnak és meginokatnak. És kiárassza haragját a tenger, és megszeppen a föld, és a hullámok zúgnak, Uram, és ott növeli, a hullámok nagyon zúgnak, a sebes vizek zúgnak, de azt mondja az ige, a tajtékzó hullámoknál nagyobb az Isten a magasságban. A tajtékzó hullámoknál nagyobb az Isten a magasságban. Drága testvérek, amikor megtértem arra a parókiára, ahova máskülönben egy fél óra alatt 9 ember jött fel, 3 hónapig nem jött fel senki. Egy lélek nem lépett be. Azt mondták, nagyon nagy baj van, a pappa megtért. És ez a 3 hónap volt az, testvérek, amikor napi 5 óra közösségem volt az Úrral, és beszélgettem. és fizikai fájdalmat éreztem, éreztem, ahogy a kőszívemet megműti, és húsz szívet ad. És ez a három hónap volt az, amikor Isten itt a fejbe átértékelte az egész teológiát, mert megtanultam én kívülről a Bibliát, meg a dogmatikát, csak kellett egy csere itt a fejbe, hogy átértékelődjön minden. És testvérek, azon a három hónap alatt az Isten elmondta nekem, hogy miért teremtette a Földet, mi a célja vele, miért teremtette a fiastyúkot. Tudjátok-e, miért teremtette az Isten a cethalat? Tudja valaki? Le van írva a Bibliába, testvérek. Miért teremtette az Isten a cethalat? Tessék? Jobb könyvében azt írja az ige, hogy játszadozzon vele. Hogy játszadozzon vele. És Isten elmondta, hogy miért van a kereszt. Mi a keresztnek a titka? Mi a célja az életemmel? Mit akar velem? Ti tudjátok azt, hogy mit akar az Isten veletek? Mi a célja az életeddel? Ültél-e már csendbe Isten előtt, hogy elmondhassa neked, hogy hogy lehet bevenni Jerikót, a 20 méter vastag falat? Hogy lehet elfoglalni Székesfehérvárt? Hogy lehet elfoglalni Budapestet? Hogy lehet meggyőzni Magyarországot? Leültél beszélni vele, a hadvezérrel? Megbeszélni a tervet vele. És Isten nekem akkor mondta el azt, amit 6 éves koromban nem tudtam, én a tengerparton nőttem fel. A szüleim oda jártak kalotaszegi kézimunkát árusítani, és mindig ott álltam 6 éves gyerekként a tengerparton, és néztem a vihart. És amikor jöttek az akkora hullámok, mint ez a templom, akkor először emlékszek, hogy szaladni kezdtem, mert meg voltam győződve, hogy ez a hullám itt majd elsöpör mindent, a házakat, a tömbházlakásokat, itt menni kell, mert jön a hullám. És amikor visszafordulok, akkor látom, hogy a viharnak a hulláma csak odáig megy, mint máskor csendes időbe. És nem tudtam elképzelni, hogy létezik ez, hogy szélcsendbe is, van egy vonal, ameddig megy a hullám, és viharba is. Csak odáig megy a hullám, és olvasom a Jobb könyvébe, hogy Isten azt mondja, határt szabtam a tengernek, büszke hullámainak ellenálljon, azt mondtam, eddig és tovább ne. És én az onkológián, drága testvérek, a feleségemmel tudtam, hogy van húzva egy vonal. Az Isten azt mondja, idáig lehet menni, tovább nem, próba. Idáig jöhetnek a hullámok az életedbe, a próbák, de Isten húzott egy vonalat, meghúzta a vonalat, és azt mondta, hogy ne. Drága testvérek, akik hallották a bizonságtételt, hogy gyógyult meg a feleségem, szeretnék egyet elmondani nektek. Tisztában vagyok az életemben arról, hogy egyszer elmúlik a csoda. Hogy egyszer elmúlik a csoda. Hogy nem mindig lesz gyógyulás csoda. De tudjátok, hogy akkor mi lesz a nagy csoda? Az lesz a nagy csoda, hogy akkor hazamehetek. Egyszer nem lesz csoda. Egyszer valamelyik kórháznak az ajtaján nem lépünk ki. De akkor történik a legnagyobb csoda az életünkbe. Hazamehetünk. Hazamehetünk. Kinyillik az ég. És nekem az a hitvallásom, ami annak a három barátnak, Nabukadnecár udvarába, igen király, az én Istenem ki tud engem hozni a tüzes kemencéből is, és utána jön egy gyönyörű mondat, egy bizonságtétel, de ha nem tenné is, de ha nem tenné is, mi akkor se borulunk le a te Istened előtt, király, mert nekünk van egy Istenünk. Nekünk van egy Istenünk. És drága testvérek, szeretném hirdetni, hogy ne féljetek, mert a válságok az nem nektek szólnak, ragaszkodjatok az Isten ígéretéhez. És az Isten meg tudja sokasítani a kenyeret. Ma egyik drága nőtestvérem kérdezte itt a gyülekezetben, nagyon sajnálom, hogy Gödön a múlt héten hoztam egy gyönyörű albumot a dél-erdélyi árpádkori templomokról, de hát Gödön megvásároltak mindent, mint a cukrot, ide már nem tudtam hozni, van egy gyönyörű album Erdélyről, mi adtuk ki, és ott vannak az Árpád-kori templomok, ahol szolgálok, a fedél nélküliek is még, és elmondtam azt, hogy az első 4 év az nagyon nehéz volt a Hátszegi medencébe, amíg összeszedtem a szétszórt magyarokat, amíg a repedezett parókiát megcsináltuk, amíg eljutottunk oda, hogyha fürödtünk és engedtük a vizet, az nem rázott az áram meg bennünket, mert ilyen állapotok fogadtak bennünket, meg a szénmonoxid a repedezett kéményen jött be a szobába, és sikerült rendbeszedni az Árpád-kori templomokat, és az egyik nőtestvérem kérdezte ma, hogy hát 39 nyugdíjasból áll a gyülekezet, 25 éve magyar gyerek nem született, tiszteletes úr, miből? Na most, hogyha elmondanám, hogy miből, akkor reggelig itt ülnénk. Tehát megnyújthatnám a tanítást, mint Pál, de szeretnék nektek elmondani egy csodát az egészből, jó? A 2006-os esztendőt úgy kezdtük, hogy január 1-én a gyülekezetben volt egy számadó gyűlés, és beszámoltam 2006. január 1-én a gyülekezetnek, hogy van 2 kenyérnek az ára. És ezzel mentem be a családomhoz, az új esztendei ebédet várt a családom már, és ahogy belépek a szobába, előttem van egy gyönyörű megterített asztal, a feleségem elkészítette a család számára az újévi asztalt, és ebben a pillanatban egy mérhetetlen hála fogott el az Isten iránt. És a házba felemeltem a kezemet, és elkezdtem hangosan áldani az Istent. És a feleségem mosolyogva kinéz a konyhából, és azt kérdezi tőlem, te meg minek örülsz ennyire? És mondom, hogy annak örülök, hogy a Hátszegi református egyház a leggazdagabb a világon. És rám néz csodálkozva, tudta, hogy 2 kenyér van. És azt kérdezi tőlem, hogy. Mondom, tudod, hogy? Nézd meg, úgy jöttem be, hogy az alkalmazottak ki vannak fizetve. Az állam fele ki van fizetve az adó, a püspökség fele törleszve van a járulék, a szomszédnak kifizettük a kislányoknak a tejet, a napközi el van rendezve, a villany és a gáz ki van fizetve, és nézd meg, hogy nekünk az Isten mára adott egy terített asztalt, holnapra meg előre adott 2 kenyeret. Hát drága testvérek, hova kell ennél több? És meglátod, hogyha január 4-én jönnek a személydíjért, akkor január 3-án jön az Isten. És megcselekszi azt, hogy erről a parókiáról senki nem megye úgy majd el a kaputól, hogy én azt mondjam, hogy nincs mit adjak. Gyere vissza holnap. Ha kér a te atyád, fia, el ne fordulj attól. És drága testvérek, ebben az esztendőben a gyülekezet kívül belül, így, ahogy a tietek, mondta az a nőtestvérem, hogy látta, hogy milyen gyönyörű a Hátszegi templom, olyan, mint egy pohár. Nem ennyire szép, mint a tietek, de majdnem. Az 2006-ban volt megjavítva, és 2006-ban lejött a püspökön templomot szentelni, és visszament Kolozsvára, és azt mondta az ottani lelkészeknek, ha az Isten dicsőségét akarjátok látni, menjetek le Hátszegre. És 2 héten belül küldte azt a szolgálati autót, amellyel én idejöttem közétek szolgálni. Abban az évben, amikor a gyülekezet 2 kenyérrel kezdte, felébredt egy új templommal, felébredt egy új szolgálati autóval, és ezen kívül még jutott mindenre. Nem gazdag az Isten, testvérek? Nem gazdag az Isten? Tudjátok, hogy mit látok Magyarországon, ahogy járom Magyarországot? Látok egy rab népet. Egy rab népet, akik rabok lettetek a saját hazátokba. Miskolcon, a tömbházakon kiírva banerre, legalább 4 baner kitéve egy tömbházra eladó. len Somogyba Tolnán, ahogy megyek Bölcskérem Arcali fele evangélizálni, Siófokra, minden ötödik házra kiírva eladó. Kérdezem az embereket, tudjátok, hogy miért? Igen, Miklós, a zsidók. Magyarországon mindenért a zsidók a hibásak, testvérek. Sokszor nem tudom, hogy Iránba vagyok, vagy Magyarországon. És meg szoktam kérdezni a magyar testvéreket, hogy a ti bibliátokban benne van az, amit Isten mond Ábrahámnak. Ábrahám, figyelj ide, aki téged meg a te utódaidat átkoz, azokat megátkozom. Ezt jól jegyezzétek meg, magyar vértestvéreim. Aki titeket, téged meg az utódaidat átkozni fogja, azt megátkozom. Aki pedig a te utódaidat áldani fogja, és téged, azokat megáldom. Ezzel legyünk tisztába. Ezzel legyünk tisztába, testvére. Aztán Miklós testvér, a multik, meg a bankok. Mondom, testvérek, ha nem lenne telhetetlen a szíved, a multik már rég elmentek volna Magyarországról. Tudod, hogy mivel van baj? A telhetetlen szíveddel. A telhetetlen szíveddel van a baj. Drága testvérek, amikor Gedeon győzelemre akarja vezetni a filiszteusok ellen a seregét, akkor Isten mond neki egy dolgot. Azt mondja Gedeon, vidd le őket a vízhez. És nézd meg azt, hogy hogy isszák a vizet. És aki neki fekszik, és nyakal, és lösből, és gyerünk, az küld haza, az nem mehet a harcba. Aki a patakból csak annyit vesz fel a tenyerébe, amennyivel olcsa a szomját, azokkal el lehet menni a harcba. És azzal győzni fogsz, és Gedeon félelemmel látja, hogy csak 300-an maradnak a 32 000-ből. És Isten azt mondja, ezzel a 300-zal fogod megnyerni a csatát. Aki nyakalja ezt a világot, aki lösböli ezt a világot, az nem fog győzni. Drága testvérek, emlékszek, amikor kinyillott Romániába az első Tesco, a feleségemmel mi is elmentünk Tesco-t nézni. És emlékszek, nekem vannak ilyen sztoriaim, hogy már az első probléma az volt, hogy nem akartak beengedni a Tesco-ba. Hogy kérnek valami kártyát tőlem, meg adatokat. Mondom, nem, nekem van pénz a zsebembe, ki tudom fizetni a csokoládéjukat, meg a mixerüket. Ha úgy beengednek, és jó, ha nem, akkor viszont látásra. És ott volt egy férfi, és azt mondja, hogy hát jöjjenek, van nekem kártyám, mondják azt, hogy hozzám tartoznak, és jöjjenek be, és bementünk a kosárral, és a feleségemmel végignéztük a Tesco-t, és amikor kijövünk, a kasszásnő belenéz a kosárba, és azt mondja nekünk, ránk néz furcsán, azt mondja, hogy bocsánatot kérek, 500 forinton alul nem üt a kassa. A feleségem oda nyúlt a polcra, levett két rágógumit, beletette a kosárba, ütött a kassa, és ahogy mentem ki a kosárral, visszafordultam, így megálltam, és azt mondtam, hogy Uram, hálát adok neked, először a feleségemért, hogy ilyen feleségem van, másodszor azért, hogy ami itt van benn, nekem ez nem kell. Én olyan jól megvagyok nélküle. Figyeltétek, testvérek, hogy mi hogy készülünk a krízisre? 1 kiló cukor helyett 40-et veszünk. 2 liter olaj helyett 20-at, mert jön a krízis. 1 kiló liszt helyett 50-et. Nagy krízis jön, testvérek. És úgy jövünk ki a Tesco-ból felhalmozott kosára, mert jön a krízis. Testvérek, tudjátok, hogy milyen krízis jön? Olyan, hogy nem tudom, hogy meddig tűri ezt az Isten. Nem tudom, hogy meddig tűri az Isten, mert a 106. Zsoltárban van egy ilyen bűn, azt írja, zúgolódtak a sátraikba. Potyogott a manna, folyt a tiszta víz a kősziklából, jöttek, repültek a fácánok össze-vissza a pusztába, volt hús, és az ige meg azt mondja, hogy ők meg zúgolódtak a sátrukban, micsoda jó fokhagymát meg ugorkát ettünk Egyiptomba. Meg tököt. De jó menü. De jó menü. És emlékeztek vissza, milyen jó volt Egyiptomba, csak az ostort elfelejtették. Az ostort elfelejtették. Drága testvérek, egy lelkész mondta, hogy kétféle ember van. Az egyik megy el egy üzlet előtt, és azt mondja, Uram, nekem ezt se adtál, nekem az sincs, nekem az is kellene. A másik pedig megy el az üzlet előtt, és azt mondja, Uram, hálát adok, hogy nekem ez se kell. Arra sincs szükségem, anélkül is jól megvagyok. Tudjátok, mit kívánok nektek, magyar testvérek? Adjon nektek az Isten megelégedett szívet. Adjon az Isten nektek megelégedett szívet. És ha akarjátok, hogy a gyermekeitek ne menjenek el külföldre, akkor ma este álljatok meg, és mondjátok meg, hogy ennyi kenyér még soha nem volt Magyarországon, mint most. Romániába, testvérek, 1000 forintért bálástól lehet vinni az új angol ruhákat haza. 500 forintból felöltözik az egész család. Van ruha, és van kenyér. És azért mennek el a gyermekeitek, mert állandóan azt hallják a családba, hogy nincs, ott jobb, ott több van, ott mézből van a kerítés. Ne csodálkozzatok, testvérek! Az Isten adjon nektek hálás, megelégedett szívet, és tanuljatok a kenyerekből. Tanuljatok a kenyerekből, mert az ige azt mondja a rómaiakhoz írt levél, avagy nem tudod-e te ember, hogy téged az Istennek a jósága mire kell indítson? Nem hallottam. Amen. Amen, testvére. Az Istennek a jósága téged megtérésre kell indítson. Nem félelemből kell megtérni az Istenhez, hanem hálából. A reformátusok úgy konfirmáltak, hogy meg kellett tanulják a Heidelbergi kátét. A Heidelbergi káténak 3 része van. Az első szól az ember nyomorúságáról, a második az ember megváltásáról, és a harmadik az embernek a hálájáról. Tudja valaki, hogy a 3 pont közül a káté hol tárgyalja a megtérést? Hogy miért kell megtérni? Tudja valaki, hogy hol tárgyalja, melyik pontnál? Ott kellene, az ember nyomorúságánál, igaz? Azt kellene oda vezesse az embert, hogy megtérjen, de nem ott. Jön az embernek a megváltása. Ott is kellene beszélni, hogy a megtérés által megváltatik az ember. És érdekes, nem ott tárgyalja, a 3. a hálánál. Hálából kell megtérni az Istenhez, testvére. A kenyerek kellene eljuttassanak bennünket oda, hogy hálából odaadjuk a szívünket és az életünket az Istennek, mert méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget, hűséges az Isten, gondoskodó az Isten. És mégis nézzétek meg, a kenyér megsokasítási csoda ezzel fejeződik be, egy oldallal előtte az igének a Márk evangéliumába. A Márk evangéliuma 6. fejezetének 52. versébe ezt olvassuk, nem okultak a kenyerekből, mert kemény volt a szívük. Nem okultak a kenyerekből, mert kemény volt a szívük. És ezért, testvérek, tudjátok, hogy mi következik minden kenyér megsokasítási csoda után a Bibliában? Na mondom akkor, vihar. Vihar. Minden kenyér megsokasítási csoda, az 5000 is, meg a 4000 kenyér megsokasítási csoda, Jézus lejön a hegyről, és egyik helyen azt mondja, hogy beszáll a hajóba, a másikon kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és ő majd felmegy a hegyre, és ez volt az, amikor a vízen hozzájuk ment. Minden kenyér megsokasítási csoda után, testvérek, jött a vihar, mert nem okultak a kenyerekből. És ezt tudod, hogy mit jelent? Ha nem okulsz ma este a kenyerekből. Ha nem látod meg ma este az életedben az Istennek a jóságát, akkor testvérek, hirdetem nektek, hogy fog jönni a vihar. És tanulsz majd a viharból. Marcaliba evangélizáltam többször, és egyszer meghívták az egyik estére, talán március 15-e volt, már nem emlékszek pontosan, de több politikus adta át az életét ott az úrnak, és meghívták a tanügyet is. És ott ültek a kis tanárnők az első, második sorban, megtöltötték, végighallgatták a szolgálatot, és hazamentek, és drága testvérek, most úgy van, hogy pillanatok alatt felteszik a YouTube-ra, aztán mi lájkolunk. Oda jutottunk, hogy lájkoljuk az Isten igét. Tetszett, vagy nem tetszett, amit az Isten mond? Mi döntjük el, ugye, hogy így vagy így. Volt egy olyan evangelizáció, ahol 850-en lájkolták így, és csak egy lájkolta így. Tudjátok, melyik evangelizáció volt az? Nem? Fenn a Kármelen Illés prédikált. És ott volt 400 Baál proféta, 450 Asera proféta, Akász király, Jézabel nem ment el az evangelizációra. És 850-en az Illés prédikációjára azt mondták, hogy így. Egy valaki mondta azt, hogy így. Ki? Isten. Mert tüzet adott felülről az oltára. Isten így lájkolta. És testvérek, mindig az Isten lájkja a fontos. Hogy az Isten hogy lájkolja a szolgálatodat. Az Isten hogy lájkolja az életedet. Nem az emberek. Ne legyél emberfüggő. Ne legyél emberfüggő. És drága testvérek, azt mondja itt az ige, hogy nem tanultak a kenyerekből, mert kemény volt a szívük. És az egyik tanárnő ott aláírja a YouTube-on, nagyon szép volt az este, de én nem változok. Hát lehet, hogy az este is voltak itt olyanok, meg ma este is vannak. Nagyon szép, csak én nem változok. És azon az estén én arról prédikáltam, hogy egy erdélyi faluban evangélizáltam, és ott egy ilyen régi módi öreg bácsi vezette a vizet meg a gázt. És törték át a falat, és nem ment át sehogy a törés a falon. És az öreg bácsi mindig nyugodtan, megnyugtatóan szólott a lelkésznek, tiszteletes úr, ne nyugtalankodjon, jön Samu és segít. És mind néztem, hogy ki az a Samu, a végén kiderült, hogy a 10 kilós vaskalapács. Tiszteletes úr, ne nyugtalankodjék, jön Samu, és tényleg jött Samu, és tört a fal. És odaírta a tanárnő, hogy nagyon szép volt az est, de én nem változok. Mondom a lelkésznek, írd oda szépen alá, de jön Samu. Jön Samu, testvére. Kivesznek belőled 60 centi vastag belet, mindjárt másképpen fogsz gondolkozni az Isten országáról. Elveszíted az egyik vesédet, és úgy áll, hogy a másik leblokkol, mindjárt majd másképp fogod nézni az örökké valóságot. Most még legénykedsz. Mert azt hiszed, hogy minden megy. De hirdetem neked, ha nem térsz meg, és nem adod át az életedet Jézusnak, fog jönni a vihar. És a viharba tudjátok, hogy mi van, testvérek? Az egyik történetben, amikor kitör a vihar, akkor a hajóban ott van Jézus. Van kit felkölteni a viharba, mert ott van Jézus. Amikor hazakerültünk a három rákdiagnózis után a feleségemmel a gyülekezetbe, jött egy gyülekezeti tagunk, és azt kérdezte tőlünk, hogy tiszteltes úr, mire használta maguk nagy hite, ha ennyi nyomorúságon engedte magukat keresztül az Isten. És mondom, Jóska bácsi arra használt, hogy nekem az onkológián, amikor kézbe vettem a halálos ítéletet, és ott voltak a többi nők mell nélkül, méh nélkül, haj nélkül, és átvették a halálos ítéletet, testvérek, mert halálos ítéletet veszel át. Írja, jön Bukarestből az eredmény, hogy még van 3 hét. Még van 2 hónap, csak idő kérdése. És tudjátok, mi történt? Ott estek össze a folyósón, nem tartotta őket a lába. Én is megkaptam 3-szor a halálos ítéletet. De tudjátok, mi volt? Nekem a folyósón ott volt egy Istenem, akinek a kezébe letettem az életemet és a családomat, és aki nekem akkor azt ígérte, hívj engem segítségül a nyomorúság idején. És én megszabadítallak téged, és te dicsőítesz engem. Na ez a különbség, testvérek, hogy mind a ketten ott vagyunk, de én van, kit segítségül hívjak. Mert ott van Jézus a hajomba, van vihar. És Jézusért is van vihar, ho-ho, még csak érte van igazán. Egy este úgy maradt palást rajtam, hogy nagyon jól oda volt kötve. Van ám Jézusért is vihar, de van kit felkölteni. A tanítványok a viharba felköltik Jézust, és azt mondják, Uram, nem törődsz azzal, hogy elsüllyedünk? Nem törődsz azzal, hogy elveszünk? És Jézus akkor felkel, kinyújtja a kezét, és azt mondja, csend legyen. 98. február 23-án, hétfőn este 7 órakor Jézus kinyújtotta a kezét Bódis Miklós felé, és benne a démonoknak parancsolt, és azt mondta, csend legyen. És a démonoknak menni kellett. Jézus kinyújtja feléd a kezét, és azt mondja, legyen csend a szívedbe, legyen békesség az életedbe, és egyetlen egy szavára elnémul a vihar. És elülnek a szelek, és elcsendesedik a tenger, és a háborgás, és az ugás, és megszűnik a félelem. Egyetlen egy szavára azt mondja, csend legyen, és kisimult a tenger. Megállnak a tanítványok a hajóba, és azt mondják, itt tátják a szájukat, ki ez, hogy a vihar, meg a szelek, meg a habok engednek neki? Hát, Tony Blair. Obama. Obama mond a cunaminak, állj meg, és a cunami megáll, igaz? Nem önti el Kaliforniát. Hát ki lehet? Ki tud parancsolni a viharnak, testvérek? Na látjátok, ezt kellene tudatosítani itt, hogy Jézus maga az élő Isten. Jézusba maga az élő Isten jött el közénk. Ezt kellene elmondani a jehovistáknak, meg az unitáriusoknak, hogy Jézus nem egy az Isten fiak közül, hanem Jézusba maga az élő Isten jött el megváltani bennünket, mert szeretett. Ki ez? És nem jutnak el, testvérek, a felismerésre. És jön a második vihar. És a második viharba nincs Jézus ott, hanem a vizen jár, ekkor van Péter, hogy azt mondja, hogy ha tényleg te vagy, akkor parancsold meg, hogy én hozzád menjek a vizen. És még Jézusra néz Péter, addig jár a vizen. Jártatok vala a vizen, testvérek? Mert én igen. Amikor nem parancsol a fizika törvénye semmibe. Amikor nem parancsol a fizika törvénye semmibe. Amikor azt érzed, hogy a föld felett 30 centivel jársz és repülsz. Tanulj meg Jézussal járni a vizen, hogy ne húzzon le semmi, dobd le a köteleket magadról, hogy légy szabad. És amíg Jézusra nézett, addig lehetett menni, mikor a viharra, a körülményre nézett, akkor süllyedt. És Jézus beszáll a hajóba, a vihar elcsendesedik, és akkor letérdelnek a tanítványok, és azt mondják, bizony Isten fia vagy. Drága testvérek, minden vihart megér az, hogy eljuss erre a felismerésre. Kellemetlen a vihar. Nagyon rossz a vihar. Nagyon nem jó az óemberünknek a vihar. Tudjátok, hogy mitől vihar a vihar? Ezt is megtanultam a tengeren. Hogy az egyik hullám jön a másik után, és nincs időd levegőt venni. Az egyiket még átszököd, de jön a másik, azonnal a harmadik, és már tellik meg a szád, meg az órod vízzel, és nem tudsz kijönni a hullámok közül, mert egyik jön a másik után. Az egyikkel még elbánnál, a másik még menne, de a harmadiknál már kifáradsz, a negyedik már a szemedbe megy, az órodba, a szádba, és érzed, hogy neked véged van. Ettől vihar a vihar. Hogy az egyik baj jön a másik után. Az egyikből nem tudsz kikászálódni, mert következik a másik, és érzed, hogy nem lehet bírni erővel. Vaj, ha eljutnál oda, ahova Péter kiáltott, Jézus, ments meg engemet. Jézus, ments meg engemet. Drága testvérek, a teológusok azon vitatkoznak, hogy eredetiben hogy lehet ezt fordítani. Mert ezt a mondatot lehet így is fordítani, hogy Jézus, ments meg engemet, és lehet úgy is fordítani, hogy Jézus, tarts meg engemet. Melyik a helyes? Na, szeretném elmondani, hogy mind a kettő helyes. Azoknak, akik közöttünk ma este itt úgy vannak jelen, hogy elveszettek a bűnbe, azoknak azt kell kiáltsák ma este, hogy Uram, ments meg engem. Ments meg engem, mert ha nem, elveszek. Akiket pedig már megmentett, ismerik a megmentés örömét, azoknak úgy kell kiáltani, hogy Uram, tarts meg engem, mert ha nem tartasz meg, akkor elveszek. Nekem ma is ugyanúgy szükségem volt Jézusra, mint azon a napon, amikor átadtam az életemet neki. Tudjátok, hogy van ez, testvérek? Bukarestbe ment egy férfi egy óriási nagy bőröndel a kezébe, és a hangos bemondóba bemondták, hogy el kell valamit rendezni, menjen. És megállott abba az állomásba, amelyik tele van utcagyerekkel, meg tolvajokkal, nagyon kell ügyelj a dolgaidra, és megállott egy pad mellett, imádkozott, és azt mondta, hogy Úr Jézus, arra kérlek, elmegyek 15 percig, őrizd meg a bőröndömet, hogy ne vigyék el. És ott hagyta és elment, hogy intézze az ügyét. Egy 15 perc után visszajött, és a bőrönd ott volt a pad mellett. Megáll, Jézus, hálát adok, hogy megtartottad, most már tudok én is vigyázni rá. 3 perc múlva a bőröndöt ellopták, nem volt ott. Kell nekünk Jézus, testvérek, egy darabig. Addig, amíg kihoz bennünket a slamasztikából. Addig, amíg megoldja az ügyünket. Kell nekünk Jézus addig, amíg kihoz a kórházból, meggyógyít, rendbe teszi az összekúszált dolgokat. Tulajdonképpen az kell, amit a Jézus ad, de maga ő nem kell. Kellene az ő segítsége, hogy tegye rendbe a dolgokat, de az, hogy ő úr és király legyen az életemben, na azt ne, abba már ne szóljon bele, onnan tovább tudom én. És úgy vagy, testvérem, ahogy az egyik lelkipásztor mondta, hogy egy nap várta a kisfia haza, hozta a karóráját, meg a kalapácsot, és azt mondta neki, édesapa, megcsináltam az órát. Meg volt csinálva, testvérek. Te is meg szokod csinálni magadnak jól, mert te tudod. Aztán mindig előhúznád az Istent. Mindig előhúznád az Istent, hogy szedjen most ki belőle. Szedjen most ki, húzzon most ki belőle. Most az Isten segítsen. Drága testvérek, vannak olyan emberek, akik az Istennek csak a ráncukat adják oda. Vannak olyan emberek, akik az Istennek a rákot adják oda. Vedd el, Uram, a rákomat. Miért kellene elvegye? Uram, vedd el a tolószékemet, vedd el a botomat, vedd el az öregségemet. Miért? Miért nem adtad a fiatalságodat? A szépségedet miért nem adtad oda? Az egészségedet miért nem adtad oda? A munkaerődet miért nem adtad oda? Drága fiatalok, ma a karzaton szeretnélek hívni benneteket, álljatok be Jézus seregébe, gyertek. Fenn van emelve a zászló, és higgyétek el, méltó a megöletett bárány, hogy őt kövessétek, neki szolgáljatok, és vele harcoljatok, és megkapjátok majd a jutalmat tőle. Sokkal többet, mint ez a világ akar adni, és hirdetem nektek itt ebbe a székesfehérvári királyi templomba, hogy nem látott még Magyarország és a magyar nemzet olyat, amit egy 17 éves lánnyal vagy egy 21 éves fiúval tud tenni az Isten, ha teljesen odaszánod magadat neki. Ha teljesen odaadod magadat neki, lép be a Dávid seregébe, és gyere a 300-ba, tartozz bele a 300-ba, hagyd ott a nyakalást, hagyd ott a világnak a kívánságait, és álljatok be a seregbe, és meglátod, hogy győztes leszel. Ha nem, akkor egész életedben egy bukott senki leszel. Egy bukott senki leszel. Mindig meg fogsz bukni. El fog buktatni az, akinek az a neve, hogy diabolos. Összekavaró. Összekavaró. Az a diabolos, aki, mint mi az iskolában, mindig, amikor szaladt valaki előttünk, akkor összevertük hátul a lábát, olyan jó szórakoztunk. Ez a diabolos, aki azon röhög, amikor összeüti a lábadat, és karikázol egy nagyot, ebbe leli az élvezetét, amikor felborulsz a Jägermeistertől, meg amikor már kómába vagy a drogtól, ezt élvezi, ebbe leli az örömét, ez ellen hívlak harcolni. És Jézus azt mondja, hogy gyere el a harcba, és ami van, én azt megadom neked. Drága testvérek, én Magyarországon értettem meg azt, hogy mi az elfekvő osztály. Áldott legyen az Isten, hogy Erdélyben még nincs elfekvő osztály. Marcaliba szolgáltam, és minden, ahányszor szolgáltam egy nap, mindig bevittek erre az osztályra, és ott tudtam meg, hogy a kis mamikat beviszik a kórházba, trombózisos lábbal, beteszik a szobába, elhelyezik, aztán a gyerekek bemennek az orvoshoz, és azt kérdezik, hogy doktor úr, mennyit adjunk magának, mennyi a fizetség, hogy a mami többet ne jöjjön haza. És akkor ott az orvos megmondja, hogy ennyi, meg annyi, 1000 forint, és akkor egy hónap múlva a kis maminak begyógyul a lába, ott van a két ágy a szobába, televízióval, és üzen, hogy gyerekek, gyertek, vigyetek, mert meggyógyultam. És akkor kiderül, hogy nincs haza. És amikor ott voltam, akkor halt meg egyikük, és hoztak egy irdatlan bádogkoporsót. És belerakták a bádogkoporsóba az elhunytat, és mivel késtek a halottas szállító, kirakták az ajtó mellé a folyósó elé kinyitva. És a kis öregek jöttek az evangelizációra a bottal, a tolószékkel, és nézték, és én figyeltem a folyósón, láttam az arcukon a keserűséget, hogy egyszer én is ide jutok egy ilyen bádogkoporsóba, mint a kutya. És bementem a terembe, és azt a történetet olvastam fel nekik, amikor a szőlő gazdája kimegy, és reggel 6-kor kezdődik a nap, hívja a 4-5-6 éveseket a szőlőbe dolgozni. Aztán kimegy 9 órakor, és hívja a 20 éveseket. Kimegy 12-kor, hívja a 30-asokat. Kimegy délután 3 órakor, és hívja a 40-50-60 éveseket. És akkor azt írja az ige, hogy kiment 5 órakor is. Pedig már 6-kor zárták a bótot. Lejárt a napszám. És még mindig kapott a piacon olyanokat, akik ott álltak. És azt kérdezte tőlük, ti mit álltok itt? És azok azt mondják, minket senki nem fogadott meg. Fordítsam magyarra, testvérek. Én nem kellek már senkinek. Én nem kellek senkinek. És ránéz a szőlő ura, és azt mondja, de nekem kell lesz. Én szeretlek öregen is. Én szeretlek rákoson is. Én szeretlek betegen is. Gyengén is, tehetetlenül is. Senki nincs, aki így szeretne. Gyere el te is a szőlőbe ma este, és ami jár, meg fogom neked adni. És amikor elkezdi kifizetni őket, akkor megdöbbenve látják az ötórások, hogy annyit kaptak, mint azok, akik reggel 6-kor álltak munkába, mert testvérek, itt nem a produkciót díjazzák az Isten országába, hanem azt, hogy jöttél vagy nem. A kegyelem ezért van. Jössz, vagy nem jössz. Ha jössz, van jutalmat, ha nem, üres kézzel kell elmenni. És az Isten azt mondja, én szeretlek téged. Elképzeled annak az asszonynak, meg embernek a bizonságtételét, mikor hazament a családba, és letette a napi bért. És lehet, hogy attól függött az, hogy van mit egyék aznap a családja, vagy nincs mit egyék a családja. És elmondta, ott ültem a piacon 5-ig, és nem fogadott meg senki. És nézzétek, jött valaki. És azt mondta, hogy kellek neki. És elhívott a szőlőbe dolgozni. És 1 órát dolgoztam csak, és ideadta az egész bért. Ismeritek, testvérek, azt az igét, hogy akinek sok bocsáttatik, meg nagyon szeret? Akinek sok bocsáttatik, meg az nagyon szeret? Ismered azt az érzést, amikor nem kell lesz senkinek, de a szőlő ura azt mondja, gyere el ma az én szőlőmbe, és megadom a jutalmadat. Meg fogod kapni. Meg fogod nyerni az örök életet, és meg fogod nyerni a békességet. Testvérek, arra kérlek benneteket, ne várjátok meg a vihart. Ne várd meg a vihart, és ne várd meg a kalapácsot. Az Istennek kimondhatatlan szeretete hív téged ma este a megtérésre, hogy hálából add oda az életedet neki. Tedd le most imádságban az életedet és a jövődet az Istennek a kezébe. Vidd biztonságba a családodat. Testvérek, a retyezádban, ahol lakok, van egy kis állat, a mormotának hívják, és van egy ellenség, a kárpáti sas. Ott kereng fölötte, de amikor meglátja a mormotát, akkor összecsapja a szárnyait, és azt írják a természettudományos könyvek, hogy 120 km/h sebességgel zuhan. Tudjátok, milyen esélye van a mormotának? Egyetlen egy, be a kőszikla alá. Be a kőszikla alá. Egyetlen egy esélyed van ma este, ha meg akarsz menekülni, és nem akarsz prédává válni az ördögnek, és meg akarod menteni az életedet. Lót, mentsd meg a lelkedet! Gyere ki Sodomából, gyere ki a bűnből, gyere ki Egyiptomból, a szolgálatnak a házából, a sötétségből, gyere ki és menekülj a szikla alá. És vidd oda a családodat, hogy biztonságba légy. Egy követ tettem le a Sionon, azt mondja az Isten. Vagy alá bújsz, vagy alá menekülsz, vagy beleütközöl, és összetöröd magad. Isten eléri a célját veled. Így vagy amúgy. Vagy kenyerek, vagy viharok által. Ne várd meg, amíg összetör téged. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, mert üvölt a haptusa, s nő a víz a tengeren. Rejts el, rejts el, itt ne hagyj. Itt ne hagyj, Uram. Vigyen téged ma este az Istennek a szeretete oda, hogy megad magadat az élő Isten előtt. És kimond ezt a bizonságtételt. Bizony, ő az Istennek a fia. És nekem benne van a reménysége. Amen. Vegyük elő a lapot, testvérek. Énekeljük el az esténknek a tanult énekét. Nem sokára jön, újra visszajön. nem sokára jön, újra visszajön. Az Úr Jézus újra visszajön. Várod-e, Urad? Várod-e, Urad? Elkészítetted-e már magad? Ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat. Várom boldog örömmel, lelkem néki énekel. Van-e már ruhád, ó fehér ruhád, hadd jöhessen, ne várass tovább. Van-e már hited, tiszta hű szíved, siess, ne várj, megáld, mestered. Ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat. Várom boldog örömmel, lelkem néki énekel. Mécset fénye ég, olaj van elég, ha nem lenne olaj még ma vég. Ébren várod-e, hogy Urad jön-e, így mehetsz mennyegzőre vele. Ó, én várom az Urat, szemem figyelve kutat. Várom boldog örömmel, lelkem neki énekel. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, sokan úgy jöttünk el ma te házadba ebből a világból, mint a költő, amikor azt mondja, hogy Uram, háborúból jövök én, mindennek vége-vége, békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Uram, szólj az életünk fölött, nyújtsd ki a kezedet, és parancsolj a viharnak, és szólj a szélnek, és csendesítsd el a habokat, Uram, a tajtékokat, a háborgást bent a szívünk mélyén, mert ott dúl a legnagyobb vihar. És kérlek, Uram, hogy parancsolj a démonvilágnak. Annyira megkötözött bennünket. Amikor eladósodik az ember, Uram, akkor fordul a nézőkhöz, a jósokhoz, a kártyavetőkhöz. Tanácsot kérni, hogy mi lesz a jövő. És Uram, ott fertőzik meg a szív, és jön az ördög, és kéri az árat, amely mindig a családunk. Ó, Uram, könyörülj meg rajtunk, és szabadíts meg bennünket a karmai közül. Segíts rajtunk, hogy felragyogjon ma az ösvény a viharzó tengeren, amikor hozzád mehetünk. Ha te szólsz, Uram, akkor ki lehet lépni a hajóból. Kiléphetünk életünknek a beszűkült, tartalmatlan, értelmetlen keretei közül, és megláthatjuk azt a mérhetetlen csodát, hogy vele lehet járni, kígyókon lehet taposni, hogy veled, Uram, lehet győzelmeskedni a bűn fölött, és hiába csípnek meg skorpiók, és csalánok, és tövisek szúrnak, veled mégis győzelmes az élet. Úr Jézus, arra kérlek, hogy testvéreim, akik itt vannak, el tudják mondani ezt az imát. Uram, megnyitom a szívemet előtted ma este. És kérlek, gyere be a szívembe. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy vállaltad értem a vihart, hogy nekem kenyérbe legyen részem. Köszönöm neked, hogy vállaltad értem az átkot, hogy nekem áldásba legyen részem. Arra kérlek, Uram, hogy ma este jöjj be az életembe, befogadlak, és beengedlek a családomba is. Tégy rendet a családomba. És Uram, ne csak vendégként gyere, hanem maradj ott. Köszönöm, hogy aki hozzád fordul, azt te még soha el nem vetetted, és engem se vetsz el. Bocsásd meg a bűneimet. Én egy bűnös ember vagyok, Uram. Fogadj el engem ma este, így, ahogy vagyok. Gyógyítsd meg az életem. Könyörülj meg rajta. Köszönöm, hogy meghallgattál engem ma este. Legyen áldott érte a te neved. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonyságul hívom ma este ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néktek előtökbe. Az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Választ az életet, hogy élhess mint te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.